Ez az ígehirdetés elhangzott 1989. január 1-én. A téma Ezékiel 33:7. Téged rendeltelek el arra, emberfia, hogy őrzőként Izrael népének háza fölött őrködj. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Már most, emberfia, én elrendeltelek téged Izrael házának őrzőjévé, azért, hogyha egy szót hallasz az én számból, az én nevemben, figyelmeztesd őket. Különösen ez a gondolat. Én elrendeltelek téged őrzőnek. Isten meghatározott a gyülekezetben apostolokat, prófétákat, pásztorokat, tanítókat és evangélistákat. A Szentírás pedig azt mondja, hogy ezek az emberek őrködnek lelkünk felett, és számot kell adniuk az Úr napján. Szeretnénk tudatni veletek, hogy azért vagyunk itt, hogy az Úrnak és nektek szolgáljunk. Rendelkezésre állunk, és azt szeretnénk tenni, amit Isten kér tőlünk. Ő őrző szemeket állított fel Sion falaira. Ha időnként figyelmeztetéseket és intéseket mondunk ki, az nem azért van, hogy valakinek ártani akarunk. Nem, mi őrszemek vagyunk. Isten megnyitotta a szemeinket, és nem történhet semmi, ami kárt okozhat a gyülekezetnek. És ha az ellenség közeledik, akkor figyelmeztetnünk kell, aztán óvnunk kell. A proféták és az apostolok is ugyanezt tették. Az Ézsás proféta könyvéből szeretnék röviden felolvasni néhány részt, majd azután az Új Szövetségből. Ézsaiás 44. fejezet a 24. versétől a 26. vers első részéig. Így szólt az Úr, a te megváltód, aki teremtett téged születésed óta, vagy alkotott. Én vagyok az Úr, aki mindent cselekszik, aki kiterjesztettem, vagy kifeszítettem az eget, egyedül én terjesztettem ki a földet, ki lett volna velem. Aki meghiúsítja a szószátjárok fecsegéseit, és bolondnak állítja oda jövendőmondókat, aki szégyenbe hozza a bölcseket, és eltünteti őket, és tudásukat ostobaságnak bizonyítja. Most következik ez a rész. Aki megvalósítja az ő szolgáinak szavait, és végrehajtja az ő hírnökei által hirdetett tanácshatározatot. Ebben hiszünk, hogy az Úr korán és későn is elküldte az ő szolgáit és prófétáit. Mindent jó előre bejelentetett, úgyhogy a proféták szavai beteljesülésén keresztül szemmel tarthatjuk Isten szavahihetőségét. Isten nem beszélt sem titokban, sem rejtettségben. Isten nem is munkálkodott titokban. Az egész földön jól ismerté vált, hogy Isten betartja az ő szavát, hogy teljesíti az ő ígéreteit, és végrehajtja az ő szolgái és hírnökei által közhírrétett tanácshatározatát. Szeretnék tovább olvasni az Ézsaiás 46. fejezetéből a 10. és a 11. verset. Kezdettől fogva megismertettem, vagy közhírítettem a végkimenetet, vagy a végeredményt, és az ősidők óta azt, ami még nem történt volt meg. Én parancsban adom, az én tanács határozatom valósuljon meg, és minden, amit helyeslek, azt végre is hajtom. A 11. verset kissé habozva olvasom, de mégis elolvasom. Keletről előidézem a ragadozó sasmadarad. Távoli országból az általam választott embert. Ahogyan kijelentettem, úgy viszem véghez. Ahogyan elhatároztam magamnak, úgy végzem el. Ezt a gondolatot nem is szeretném tovább szőni, de amint tudjátok, mindig vannak olyan emberek, akik találnak valamilyen bibliai idézetet, és ha itt áll, hogy az általam választott embert elhívom, akkor vannak olyanok is, ha keletről van írva, akkor meg is találják azt ott. Sőt, még a tájékozódásik is a világtájak alapján történik. Soha nem fogom elfelejteni azt a napot, Izraelben történt, Élát városában, amikor annak idején 3 napot, vagy 2,5 napot maradtam ott, hirtelen egy este hallottam valami zajt mögöttem, amikor már kezdett sötétedni. A vízben volt ez a zaj, és ott volt egy férfi, aki megkeresztelt mindenkit, aki jött, ment arra. És magam is láttam, mi történt. Hogy rövidre fogjam a dolgot, egy japán férfi volt, és azt mondja, a Bibliában úgy van megírva, hogy egy férfi el fog jönni majd keletről, és én vagyok ez a férfi. Nos igen, azt mondom én neki, te ugyan keletről jössz, és férfi is vagy, de határozottan nem az a férfi, akiről Isten beszélt. Szeretteim, nem az igényállítás, hanem a szolgálat gyümölcse igazolja az isteni elhivatást és küldetést. Nem a szavak, hanem az, amit Isten tehet, az a bizonyíték. De csak, hogy egyértelmű legyen a dolog, én határozottan nem vagyok ez a férfi. Viszont megteszem azt a részt, amit Isten rám bízott, és ma, itt, ezen a helyen, világosan meg szeretném mondani, hogy időnként vannak emberek, akik félreértenek valamit, és olyan bibliai idézeteket alkalmaznak én rám is, amelyek nem vonatkoznak rám. Néhányan jó szándékkal teszik, mások rossz indulatból. Ezzel kapcsolatosan a következőket szeretném mondani. Én nem támasztok más ígényt, mint hogy az Úr elhívott és elrendelt a szolgálatra. Én nem vagyok semmi különleges, és soha nem is leszek az. De Isten szava egy és mindenem lett nekem. Én nem vagyok egy helybeli gyülekezet elöljárója sem, vagy vénje, ahogyan azt néha feltételezik. Voltak már olyan emberek is, akik fel akarták olvasni nekem, mi vonatkozik egy presbiterre. Én egyszerűen azt kellett mondanom nekik, abba hagyhatjátok az olvasást, mert ez az íge szakasz, amit fel akartok nekem olvasni, egyáltalán nem vonatkozik rám. Egy gyülekezet presbitere, elöljárója nem járja be az egész világot. Annak az Úr nem mondja, hogy városról városra foglak küldeni téged. Az egy egészen más feladat. A gyülekezetek elöljáróinak a feladata az, hogy a helybeli gyülekezetet legeltessék, vigyázzanak rá, őrködjenek fölötte, és elvégezzék azon belül az ő szolgálatukat. Aki ismeri a Szentírást, az tudja, hogy elöljárók esetenként ki lettek nevezve itt-ott a gyülekezetekben. Pál apostol azt írja Timóteusnak, hogy utazzon el, és nevezzen ki elöljárókat, véneket az egyes gyülekezetekben. Aztán leírja, milyennek kell lennie egy presbiternek, egy vénnek, akit be kell iktatni a szolgálatba. És ahogy már mondtam, ez az íge szakasz egyáltalán nem vonatkozik rám. Én nem lettem presbiternek kinevezve, sem beiktatva, hanem Isten elrendelt az egész gyülekezet szolgálatába. Az én szolgálatom nem korlátozódik erre az egy helyre, erre a gyülekezetre, vagy erre az országra. Ez egy isteni íge üzenet, amelyet a hírnök közhírré tett, és ami az egész világon ismerté kell legyen téve. Ezzel kapcsolatosan szeretném felolvasni a Galatákhoz írt levél első fejezetéből. Galatákhoz írt levél első fejezet a 15. versétől. De amikor úgy tetszett annak, aki anyám méhétől fogva elkülönített, külön választott engem, és az ő kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa én bennem az ő fiát, hogy hirdessem a pogányok között az ő üdvösséggel kapcsolatos üzenetét, akkor azonnal nem fordultam húsvér gondolkodású emberekhez. És nem mentem fel Jeruzsálembe sem az apostoli tisztségben való elődeimhez, nem, hanem elmentem Arábiába, és aztán visszatértem onnan Damaszkusba. Egy isteni elhivatásnak és megbízatásnak egy szolgálatra semmi köze nincs egy olyan választáshoz, amelyet az emberek meghozhatnak, hanem ez a döntés az Isten eleve elrendelése alapján történik és jön létre. Ehhez szeretném felolvasni a második felét, mégpedig a Galatákhoz írt levél 4. fejezetéből. Galata 4. fejezetéből. Szerettem volna megjegyezni ezeket az igehelyeket magamnak, talán nem is kell annyit olvasnunk, csak azok érdekében mondom, akik talán nyugtalanná válnak. Legyetek teljesen megnyugodva afelől, Isten minden ember útját ismerte már a kezdetektől fogva a végéig. Isten mindent tudó, ő ismeri egy dolog kimeneteleit, még mielőtt az elkezdődött volna, és ő gondoskodik arról, hogy minden csodálatosan végződjön, és hogy mindazok, akik elrendeltettek arra, hogy elérjék a célt, kegyelemből el is fogják érni azt. Szeretném felolvasni a Kolossé beliekhez írt levél 4. fejezetéből, Kolossé 4. fejezete, és imakérésként továbbítani nektek, ahogyan Pál apostol is tette a manapokban. Ez nekem is éppen úgy a szívem ügye. Kolossé beliekhez írt levél 4. fejezet a 2. verstől. Tartsatok ki az imádkozásban, és legyetek ennél fogva éberek, résen, hálaadással. Imádkozzatok ugyanakkor mi érettünk is, hogy Isten adja meg nekünk a lehetőséget az íge hirdetésére, azért, hogy hirdethessük Krisztus titkát, ami miatt én láncra is vagyok verve. És hogy úgy hirdessem azt, ahogyan a kötelességem megköveteli. Ez egy szent kötelesség, amert az isteni hivatás ránk rótt. Az íge hirdetésének felelőssége nagyobb, mint bármely más felelősség itt ezen a földön. És amennyiben ma ezen a helyen azt mondom, hogy az én felelősségem nagyobb, mint valamely elnöké, régen elnöké például, vagy a leendő Bush elnöké, vagy a Gorbacsové, Isten őket a földi dolgok elvégzésére elrendelte ugyan, mint például Kohl urat, vagy a nagyra becsült von Weizsäcker urat, és másokat más országokban. Csak hogy ezeknek az embereknek egy korlátozott földi feladatuk van, egy politikai feladatot kell ellátniuk. A politikusok jönnek és mennek, viszont mi arra lettünk elrendelve, beiktatva, hogy hirdessük Isten örök tanács határozatát, és eljuttassuk Isten ígéjét az egész világra, és közöljük azt, amit az Úr ebben az időben mondani akar az ő népének, amivel szembesíteni akarja az ő népét. Bizonyára vannak, akik azt gondolják, hogy ez a megítélés túlságosan messzire megy. Nem, hanem az örökké valósághoz kapcsolódó felelősségnek kell a legnagyobbnak lennie, mert ez időn és téren túlmutat, és az örökké valóságra vonatkozik. Éppen ezért beszél a Biblia az örök érvényes evangéliumról. És ez egy olyan pont, amelyet ma reggel még ki szeretnénk emelni. Mindig is vannak olyan emberek, akik önszántukból szeretnének valamit tenni Isten országában, akik segíteni szeretnének még Istennek is. És ha ennél fogva csak a sokféle értelmezésre gondolok a mennydörgésről és hasonlókról, amelyek mind egytől egyik különbözőek, aztán arra következtetésre jutok, és idézem Branham testvér szavait, amelyek teljesen összhangban vannak a Bibliával. Ő azt mondta, ahogy senki sem ismerheti Jézus Krisztus eljövetelét, úgy senki sem ismerheti a helyét, mennydörgés titkát. Ezt fekete-fehéren elolvashatjátok magatoknak a pecsétek könyvében. És mégis vannak emberek, akik egyszerűen azt mondják, ez és amaz a hét mennydörgés. És ahogy már említettem, minden értelmezés más. Vannak olyanok is, akik szeretnének engem sürgetni, mert nekik túl lassú a folyamat, a fejlődés. Ennek és annak is meg kellene már történnie, de hiszen ha meg tudnám tenni, már rég meg is tettem volna. Végül is Isten művéről van szó, Isten munkájáról, Isten ügyéről, és én óvakodni fogok attól, hogy idegen tüzet vigyek Isten oltárára. Most pedig mindazokhoz intézően, akik vágynak egy bibliai szellem keresztségre, akiknek szívében egy mély vágy él, mély vágyat hordoznak, hogy el legyenek pecsételve a Szent Szellem által a testük megváltásának napjára. Drága szív, ne csüggedj el, ne légy levert. Isten el fogja küldeni a késői esőt. Isten újjá fogja éleszteni az ő művét és az ő népét is. hogy miért késik még ezzel, vagy miért várat magára, azt nem tudom, de annyit tudok, hogy ő soha nem késik. Tekintsetek körül ma a vallási világban. Mennyi karizmatikus mozgalom létezik mindenütt. Az emberek ide-oda tántorognak, hallelujázva lefelugrálnak, aztán tovább mennek a saját útjaikon. Az, amit Isten végeredményül meg fog tenni a mennyasszony gyülekezetben, annak mindenképpen ki kell emelkednie és meg kell különböztetnie magát mindattól, ami eddig volt és történt. Úgy, hogy az emberek nem mondhatják, igen, itt is hasonló a helyzet, mint ott és amott. Isten valami újat, valami csodálatosat, valami eddig soha nem látottakat fog tenni. De nekünk várnunk kell, amíg ez megtörténik. Léteznek olyanok is, akik azt kérdezik, hogy nálunk is összerogynak az emberek. Amint tudjátok, ha meglátnak valamit, amivel egy evangélista fellép, és mielőtt az megérinteni őket, már is összerogynak. Rusz testvér azt mondja, hogy ő rájuk lehel. Igen, komolyan mondom, akár elhiszitek, akár nem. Londonban, a Royal Albert Hallban, ahol körülbelül 6000 ember összegyűlt, ott az amerikai evangélista hirtelen azt mondja, most mindannyian nézzetek ide rám, mert a Szent Szellem én belőlem árad elő. És mit mondjak nektek? Még egy lépéssel tovább is ment, és azt mondja, most pedig álljatok fel mindannyian, és nyújtsátok felém a kezeteket, aztán megkapjátok a Szent Szellemet. Én voltam az egyetlen, aki ülve maradt, akinek a szíve majd meghasadt, széttépődött. Mi valami igazit akarunk, annak Istentől kell jönnie, valami mást nem akarunk. Nos, lenne egy javaslatom. Hadd kezdjünk el hálát adni Istennek azért, amit már is megtett rajtunk, értünk velünk. Hadd tegyük másként az idei év első napjától kezdve, egy másik módon, mint múlt évben. Hadd vegyünk fel egy olyan hitbéli hozzáállást Isten iránt, hogy pozitívan gondolkodjunk, és higgyünk, és elkezdjünk hálát adni az Úrnak. Mert legyünk egyszer őszinték, a szívünk legmélyén tudjuk, hogy az Úr Jézusnak először be kellett fejeznie, és fel kell készíteni az ő gyülekezetét, amely folt és ranc nélküljen, magához fogja vinni, tökéletesítetten, és meg is fogja tenni. Kegyelemből mindennel meg fog ajándékozni, a feltámadás erejével, és az átalakulás erejével is. Figyeljetek, a Szent Szellemnek különböző kihatásai, vagy megnyilvánulásai vannak. A Szellem meggyőz, vagy ránk bizonyít a bűn tekintetében, a Szellem bűnbánatra vezet, a Szellem átszellemíti nekünk az ígét. Az Úr Jézus azt mondja, amennyiben eljön a Szent Szellem, ő meg fog dicsőíteni engem. A Szent Szellem munkája olyan sokoldalú, és én merem mondani, hogy már nagy mértékben át is éltük azt, és sokan többet kaptak, mint amit ők maguk is tudnak. Természetesen e felül is tisztánlátásunk kell, hogy legyen. Mi hisszük, hogy Isten megadja a bibliai szellem keresztséget, de nézzétek, ahogy már mondtam is, mi Mi haszna van annak, ha ebben a generációban milliók nyelveken beszélnek? Miféle nyelveken beszélés ez, amit ezek az emberek gyakorolnak? Miről van itt szó? Hiszen csak zűrzavar az egész, hiszen az egész egy babiloniasság. Ők valamennyien maradtak a régi hagyományaikban, magukkal vették az összes régi tanítást, mint régi kovászt, és minden újra megsavanyodott. Mi hisszük, hogy Isten visszavezet az igazsághoz. Úgy hisszük, hogy Isten áthat minket az ő ígéjével, hogy már nem akarunk semmit sem bemutatni, nem akarunk szerepelni, nem akarunk semmik lenni, csak egy vágyat hordozunk a szívünkben, hogy Isten megáldjon minket, és megkapjunk mindent. Részesedjünk mindenben, amit megígért nekünk, és ami szükséges ahhoz, hogy elérjük a célt, nevezetesen a romlandó testünk átalakulását, majd a felvétetésünket, hogy találkozzunk az Úrral. Drága lelkek, kedves testvérek és testvérnők, adjatok hálát Istennek azért a vágyakozásért, amelyet belétek helyezett. És Branham testvér olyan szépen megfogalmazta, amennyiben Isten belénk helyezett egy vágyakozást valami iránt, valami után, akkor azt, ami után vágyakozunk, már is rendelkezésünkre állította, különben nem tudta volna belénk helyezni ezt a vágyat. Nemrég felolvastam egy testvérekkel tartott konferencián az Ézsaiás próféta 28. fejezetéből, hogy az Úr maga fog felemelkedni, és be fogja fejezni, tökéletesíteni fogja az ő munkáját. Vannak bizonyos dolgok, amelyekhez Isten embereket használt fel, de egy dolgot önmagának tartott fenn, az ő gyülekezetének a megváltását, az ő gyülekezetének a felépítését, az ő gyülekezetének a tökéletesítését, és az ő gyülekezetének a hazavitelét. Ezt ő maga fogja elvégezni személyesen. Mert nem azt mondta Péternek, építs te az én gyülekezetemet, nem mondta Pál apostolnak sem, tedd meg te most, építsd az én gyülekezetemet, végezd el ezt a munkát, hanem mit is mondott, én akarom felépíteni az én gyülekezetemet, és a pokol kapui sem fognak felülkerekedni rajta. Ő már dolgozik is rajta. Nézzétek, amit nekünk meg kell értenünk, az a következő. Isten felhasználta Branham testvért arra, hogy kinyilatkoztassa az ő ígéjét, hogy a gyertyatartóra állítsa az ez időre szóló ígéreteket, hogy eltárolja a szellemi táplálékot, és most eljött ennek a tápláléknak a kiosztás ideje. Most kioszthatjuk azt, amit Isten ránk hagyott. Viszont a tökéletességre jutás világszerte egyszerre fog megtörténni. Az, ami most évtizedek óta folyamatban van az egész világon, az egész földkerekségén, az az utolsó fordulóban, akkor, amikor minden a csúcspontjához érkezik, az egész földön Isten szelleme által minden igaz hívőben egyszerre fog megtörténni és végbe menni. Akkor már nem lesz szükség egy különleges testvérre, hanem Isten fog különleges módon alászállni, hogy befejezze, tökéletesítse az ő művét. Viszont nekünk Át kell hídalnunk ezt az időt, és hadd legyünk őszinték, amennyiben az Úr már 10 vagy 20 évvel ezelőtt eljött volna, hányan közülünk, akik ma itt vagyunk, és az egész földön nem lett volna lehetőségünk, ott legyünk. Én írtam a parúzia tanításáról is, ami nagyon el van terjesztve. Vannak emberek, akik azt állítják, hogy Jézus Krisztus 1963-ban visszatért erre a földre. És aki ezt a tanítást a leginkább képviseli, ő maga csak 1974-ben jutott hitre. De azt állítja, hogy Jézus már 1963-ban eljött. De hiszen akkor már minden túl késő lenne számára. Odáig fajult a helyzet, hogy ezek az emberek már nem tudnak tisztán gondolkodni sem, nemhogy tisztán egyértelműen beszéljenek. Mi utána néztünk ennek a szókifejezésnek, a parúzia szókifejezés maga nem csak megjelenést jelent, hanem valódi fizikai jelenlétet is. A parúzia szókifejezést csak akkor alkalmazhatom magamra nézve például, ha beléptem ebbe a terembe. Mert ha nem lennék itt, akkor csak fantáziálni lehetne a jelenlétemről. Mert ha nem vagyok itt, akkor nem beszélhetek parúziáról. Vannak emberek, akik valami különlegesek akarnak lenni, és nem veszik észre, hogy elhibázzák a célt. Nos, nem ítéljük el őket, már így is elég rossz helyzetben vannak. De ezt szeretnénk egyértelműen kiemelni és hangsúlyozni, hogy ugyanaz a Jézus, aki felemeltetett közülünk, közületek a mennybe, ugyanúgy, ugyanazon a módon fog eljönni, ahogy láttátok őt felmenni, vagy felemelkedni a mennybe. Ha Jézus visszajön, akkor nem itt van ezen a földön, hanem én vagyok a mennyben. Amen. Amennyiben Jézus visszajön, akkor aztán jön, vagy azért jön, hogy hazavigyen minket. Hiszen nem azt mondta, készítsetek ti nekem egy helyet, és én akkor elmegyek oda hozzátok, hanem sokkal inkább azt mondta, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És akkor, vagy azután visszajövök, hogy magamhoz vegyelek titeket, hogy ott legyetek, ahol én vagyok. Amen. Ez az Isten szava. Ez az Isten szent szava. Hogyan lehet ezeket a világos, egyértelmű igehelyeket félreérteni? Számomra ez rejtély. Hiszen Jézus Krisztus visszajöveteléhez kapcsolódik azoknak a feltámadása, akik előttünk már elmentek, mert akik Krisztusban elaludtak, azok fognak először feltámadni, és azután mi, akik élünk és megmaradtunk, átalakítatunk, és a levegőben az Úr elé ragadtatunk. Egy testvér, aki 1976-ban maga is prédikált itt, ezen a helyen, 2 órán át próbált meggyőzni arról, hogy az elragadtatás és az átváltozás és már minden megtörtént. Alig lehet megismételni, milyen fantáziát fejlesztenek ki ezek az emberek. Akkor egyszer csak a felekezetek képezik a sírokat, és egyik magyarázat követi a másikat. Igen, de hol áll ez megírva a Bibliában? hiszen tisztában vagyunk azzal is, hogy mit jelentenek a halott felekezetek, mert a Szentírás maga mondja. Ez az utolsó hívás, én népem, ti én népem, jöhetek ki közülük, és különüljetek el tőlük. Semmi tisztátalant ne érintsetek. Ez esetben, vagy így magamhoz fogadlak titeket, és fiaim és leányaim legyetek. Az egyik a kihívás, az elkülönülés, az előkészítés. A másik az átalakulás és az elragadtatás lesz, és aztán örökké az Úrnál leszünk. Hadd olvassunk még az első Timóteus első fejezetéből a 11. versétől. Első Timóteus első fejezet 12. vers. Hálás vagyok annak, aki megerősített engem, a mi Urunk Jézus Krisztusunknak, hogy hűségesnek tartott engem, amikor az ő szolgálatába állított. Nem az én és a te szolgálatodról van szó, és szeretném nagyon világosan kiemelni. Egyesek Branham testvér szolgálatáról, a Frank testvér szolgálatáról, vagy Branham testvér íge üzenetéről beszélnek. Alapjában véve ez Isten ígéről van, az Isten ígéről van szó, Isten íge üzenetéről, Isten gyülekezetéről, hiszen mindenek körül forog. Hiszen nekünk nincs semmilyen saját szolgálatunk. Mi Jézus Krisztus szolgálatában, az ő szolgálatában, az ő gyülekezeteiben lettünk beállítva. És éppen ezért okoz olyan nagy fájdalmat nekünk a szakadások, kemény szívűség és sok más dolog történik, és van. Pál apostol azt mondja, hol szenvedne valaki, és én nem szenvednék vele együtt. Ha a testvérek valamennyiek tudnák, mennyire szenvedünk az egész helyzet miatt, akkor könnyek között jönnének, és azt mondanák, bocsássatok meg nekünk. Hiszen tudjátok, hogy milyen volt a helyzet Salamon napjaiban. Két anya volt, akik azt követelték, hogy a gyermek az övék. És mi volt a helyzet valójában? Salamon, egy ember, akiben Isten szelleme volt, azt mondja, hozzátok ide ezt a két asszonyt, hozzátok el a gyermeket is, és hozzatok nekem egy nagy kést is. Hiszen mindannyian ismeritek a történetet, aztán megkérdezi a két asszonyt egyenként. A tiéd ez a gyermek? Az első azt mondja, igen. A tiéd ez a gyermek? Kérdezi a másodikat? Az is igent mond. Aztán azt mondja, rendben, ha mindkettőtöké, akkor ketté vágom, és mindkettőtök megkapja a gyermek felét. És amikor a késhez nyúl, az igazi anyja felkiált. Ne tedd, add a gyermeket ennek a nőnek. Mi váltotta ki ezt a reakciót? Ő volt az igazi anya. Ő a szíve alatt hordozta a gyermeket előzőleg. A másik pedig azt mondja, oszd csak nyugodtan ketté. Aztán azt mondja Salamon, de hiszen ez nem lehet az anya, aki testvérként feltarbolja az Úr testét, annak nincs a szívén a mellvért, amint Áronnak, amelyen a 12 kő volt, amelyek Izrael népét képviselték. Istennek egy igazi embere azt fogja mondani, kímélt meg a nyájat, kímélt meg a gyülekezetet. Megértettük ezt? Szeretnék még egy ígét felolvasni, amelyet mindannyiunknak útra való szeretnék adni. A 2. Timóteus első fejezetéből a 7. verset. 2. Timóteus első fejezet, 7. vers. Mert Isten nem a csüggedés, a reménytelenség szellemét adta nekünk, hanem az erő, a szeretet és az önfegyelem szellemét, amennyiben Isten megadhatta nekünk. Nos, nem emelünk ki valami emberit, de hálásak vagyunk Istennek, hogy részesülhettünk abban, amit most ez idő szerint tesz. Isten gondoskodni fog arról, hogy az Úr testében a különböző szolgálatok harmonikusan együtt működhessenek. Egy másik elszomorító hír ért ma reggel, amikor szeretett testvérem elmondta, hogy szomorú a városa és környéke helyzete miatt. Szeretteim, hadd fejlődjön valóban oda a helyzet, hogy mindenki megtalálja a maga helyét. És szeretnék egy javaslatot tenni az összes testvéreknek, akik Istentől ösztönözve érzik magukat. Szolgáljatok az ígével abban a gyülekezetben, ahol vagytok, ahova Isten helyezett titeket, és aztán ki fog derülni, hogy az Úr adott-e nektek voltak éppen egy szolgálatot, vagy mégsem. Lehet ugyan mondani, én ez vagy amaz vagyok, vagy Isten erre vagy amarra rendelte engem, de hadd ítélje meg ezt a hallgatóság. Végül is Isten bizonyosan gondoskodni fog arról, hogy mindenki eljusson ahhoz, ami őt megilleti, amennyiben ez Isten célját szolgálja. Amennyiben saját eszméink, elképzeléseink vannak, akkor ez nem fog menni. Hadd vegyük komolyan ezt az ígét, és higgyük el, hogy ránk is vonatkozik. Mert Isten nem a csüggedés, a reménytelenség szellemét adta nekünk, hanem az erő, a szeretet, és az önfegyelem szellemét. Nem, mintha most elébetek állnánk, és azt mondanánk, ezt és amazt fogjuk tenni. Nem. Hanem, ahogy Pál apostol mondta, alázatosan léptünk fel közöttetek, nem tartottuk magunkat semmire, hanem a Szent Szellem erejével hirdettük Isten ígéjét. Én csak annyit tudok mondani, ha Isten úgy akarja, és mi élünk. Nem tudom, hogy mindenki hallotta-e az utolsó híresztelést, miszerint idén hirtelen szívrohamban fogok meghalni, és hogy Rusz testvér és Schmidt testvér is hirtelen elvétetik az élők soraiból ennek során, és hogy egy szörnyű csapás fogja érni a gyülekezetet. Folyamatosan hallottam ezt a jövendőlést, kiegészítően még hozzá, hogy így szól az Úr, így szól az Úr. Egészen addig, amíg aztán letettem a kagylót a telefonra, mert már nem voltam hajlandó tovább odahallgatni. Tisztában vagyunk azzal, hogy az ellenség többet és fokozatosabban fog támadni, mint valaha, és teljesen tisztában vagyok a fizikai állapotommal is, hogy túlterheltem magam, ám nem vakmerően tettem, amit tettem, hanem az isteni szeretet ösztönzéséből, hogy minél több embert elérjek az egész Földön. Mindazonáltal, ha az időeltolódás által okozott álmatlan éjszakákat kell átélnem, amikor a nappal éjszakává, az éjszaka pedig nappallá válik, részben 8, 12, 6 vagy 4 órás időeltolódásokkal, és ez minden alkalommal megismétlődik, természetesen ez megterheli az ember testét. És én azt mondtam ennek az embernek, aki prófétának is sok mindennek adja ki magát, nem akarok csak 89-ben hazamenni, már most haza szeretnék menni, már most szeretnék hazamenni. De tudjátok, mikor fogok valóban hazamenni? Csak akkor, amikor az Úr hív. Nem előbb, és nem később. És csak akkor, amikor befejeztem azt a feladatot, amelyre Isten elrendelt engem. Másképp nem ismerem Istent. De amint látjátok, az egész világ békében van hagyva, és a támadások itt ránk irányulnak. Van egy íge, ami a mi Urunkra vonatkozott a Zakariás prófétában. Üssétek le a pásztort, és a juhok szétszélednek maguktól. A sátán azokat veszi célba, akiket Isten arra rendelt el, hogy úgy hirdessék az ő szent tanács határozatát, ahogyan azt átadta és ránk bízta. Kik lettek megölve, a hamis próféták, vagy az igazak, a szava hihetőek? Igenis, az igazi próféták lettek megölve, és az Úr azt mondja, én elküldtem korán és későn az én prófétáimat hozzátok, és ti az egyiket üldöztétek, a másikat megkövesztétek, a harmadikat megöltétek, stb. Az Úr nagy dolgokat fog cselekedni, és ha én már nem lennék itt, akkor lesznek más testvérek itt. De egy gyenge vágy mégis él bennem, egy halk kívánság, hogy még átélhessem, amit Isten cselekedni fog. Nyilván azt hiszem, Kupfer testvérem és barátom volt az, aki azt mondta nekem, Frank testvér, együtt szeretnénk megtapasztalni és átélni azt, amit te prédikáltál nekünk. Erre én azt feleltem, hiszen én csak továbbadtam azt, amit az Úrtól kaptunk, vagy vettünk. De hiszen nem ígértem meg semmit, nem állítottam semmit kilátásban, amit Isten nem mondott volna. De Isten ígéretei igenek és ámenek. Amennyiben megkérdeztek, mi van a szívemben, mi a szívem vágya, akkor megmondhatom nektek. A szívem vágya az lenne, hogy egy enciklopédiát írjak, egy olyan útba igazító lexikont, amilyen még nem létezett itt ezen a földön, hogy röviden összefoglaljam Isten tervét az emberiséggel, különleges kulcs szavakkal, mint például a kezdet, és aztán a kezdetre kattintva minden megjelenik, ami a Bibliában a kezdetről van írva. És már ma elmondom nektek, ha Isten megengedi, és az ő akarata szerint lesz, akkor minden nyelven meg fog jelenni, hogy végre isteni információt adjon ezen a földön, adjunk ezen a földön azért, hogy mindazok, akik keresnek, megtalálhassák. Ne aggódjatok, nem fogok én tétlenül ülni. De szeretnék egy ilyen isteni kézikönyvet az emberiség kezébe átadni, abban a reménységben, hogy nem csak az történik, ami a reformáció idején történt, hogy karddal egy seb lett ejtve a vallásos rendszeren, hanem hogy az egész Babilon lerombolódik, és mindazok, akiket Isten ki akar hívni, külön legyenek választva. Ezzel párhuzamosan szeretnék törekedni arra, hogy egy rádió műsort, és amennyiben szükséges, még televíziós műsorokat is kapjunk. Bármi is legyen, a szívemen hordozom, hogy ezt a tiszta, világos, isteni íke üzenetet eljuttassam az emberekhez. Generációk óta tévedésben vannak tartva. Joguk van tudomást szerezni az igazságról, és kegyelemből hálát adhatunk az Úrnak, hogy mi tudomást szereztünk már is a tiszta igazságról, és hogy ki lett nyilatkoztatva nekünk. Mégis azt várom el, hogy ebben az 1989-es évben minden tekintetbe rendezve legyenek a dolgok. Hogy ez már is nagy áttörést hoz-e, azt csak Isten tudja, hiszen minden az ő kezében van. Mi az ő rendelkezésére állunk, és azt mondjuk, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy legyen a földön is. Arról is van szó, hogy ez az utolsó ígeüzenet összefoglalóan és világos formában az emberiség rendelkezésére legyen állítva. Vannak amerikai testvérek, akik azt mondják, hogy Branham testvértől körülbelül 1000 prédikáció áll rendelkezésre. Szerintem körülbelül 500 van, de mindegy. Nem lehet 500 prédikációt sem nyilvánosságra hozni, de össze lehet foglalni ennek az összes prédikációknak a tartalmát. Mindazt, ami ezekben a prédikációkban van és megtalálható, aztán át lehet adni és rendelkezésre bocsátani az emberiség számára. Ne aggódjatok, az Úr az, aki a trónon ül. És ő vár, amíg az ő ellenségei mind az ő lába zsámolyává nem lesznek téve. Ő elkezdte, és ő dicsőségesen be is fogja fejezni az ő művét. Dicsőítve és magasztalva legyen az ő szent neve. Mindannyiunknak kívánom jobban, mint valaha. Kapcsolódjunk Istenhez, és legyünk közösségben vele jobban, mint valaha. Hányan érzik, hogy a közösségnek szorosabbá, bensőségesebbé kell válni az Úrral? Hányan vágynak erre? Amen. Hiszen ez van a szívünkben. Ezt hordozzuk a szívükben. Hányan érzik, hogy az egymás közötti közösségnek is szorosabbá, melegebbé kell válnia? Amen. Isten meg fog ajándékozni kegyelemből mindannyiunkat ezzel. Ő ki fogja árasztani az ő szent szeretetét a szívünkbe a Szent Szellem által. Jó részt már meg is tette, és folyamatosan meg fogja tenni. Dicsőítve és magasztalva legyen az ő szent neve. Amen. Rusz testvér imádkozik. Hűséges Uram, együtt mondunk hálát neked ezért a kegyelmes napért az új évben, hogy ma reggel is eljöhettünk, és hogy ismét szóltál hozzánk. Ó, Uram, a te drága és szent szavadon keresztül szóltál hozzánk. Uram, hálát adunk neked, hogy emberek és a fiatalok is készek veled járni az utat. Imádunk téged, Uram, és olyan boldogok, úgy örülünk annak, Uram, hogy üdvös ismerettel rendelkezhetünk. Jézus az enyém. Halleluja! Hűséges Istenem, köszönöm a testvéreimet, a testvérnőket, mindazokat, akik eljöttek mindenhonnan, keletről és nyugatról, délről és északról, Uram, hogy itt közösségben legyünk együtt veled, te veled és a te szavaiddal, Uram. Uram, most bensőségesen kérlek, áld meg mindannyiukat. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem tudjuk, mikor leszünk felszólítva a menésre. Viszont amennyiben ez a te akaratodban áll, akkor történjen meg, hogy újra láthassuk egymást. És ha nem itt a földön lesz, akkor odafent a fényben te veled. Ó, te nálad, Uram, a te országodban és a te dicsőségedben. Uram, kérlek, ajándékozz meg kegyelemmel kedves Frank testvéremet is. Erősítsd meg őt lélekben, szellemben és testben. Ajándékozz kegyelmet mindazoknak, Uram, a hazafelé vezető úton is. Kérlek, Uram, most imádkozunk a betegekért is, azokért, akik közben járást kértek. Hallgasd meg őket, segíts nekik, mert te vagy a nagy orvos, te vagy a segítő minden szükséghelyzetben, Uram. Dicsőség és hála legyen neked a Jézus nevében. Hűséges Uram, most arra kérünk téged még, hogy légy velünk a bemerítkezés alatt is. Ajándékozz meg kegyelemmel testvéremet, ajándékozz meg azokat kegyelemmel, akik megkeresztelkednek. Mindent az Úr Jézus szent nevében kérek. Amen. Amen. Amen.